kedves testvérek, olvassunk Isten igéből ma délután a Királyok második könyvéből, a 11. és a 12. részekből. Tehát Királyok második könyve, 11. részből olvassuk fel a 12. verstől a 18. versig, majd pedig a 12. rész 5. versétől a 16. verséig olvassuk fel. Majd állva maradunk, és megkérek egy testvért, akit az Úr lelke indít, kérjen áldást a mai délutáni ígére és együttlétünkre. Tehát a Királyok második könyve, a 11. rész, 12. versétől a 18. verséig olvassuk először. Akkor Jújada kivezette a királyfit, és fejére tette a koronát. Kezébe adta az uralkodás okmányát, és így királlyá választották, és felkenték őt. Tapsoltak, és így kiáltottak: éljen a király! Meghallotta Attália a testőrök és a nép lármáját, ezért bement a nép közé az Úr házába. Amikor látta, hogy a király ott áll egy emelvényen, amint szokás, a király körül pedig ott vannak a parancsnokok és a kürtösök, az egész köznép meg örül és fújja a kürtöket, akkor Attália megszaggatta a ruháját, és ezt kiáltotta: összeesküvés, összeesküvés! De Jójada főpap azt parancsolta a haderő élén álló századparancsnokoknak, hogy vezessék ki a sorok között. Ha pedig valaki utána megy, azt öljék meg fegyverrel. A főpap ugyanis nem akarta, hogy az Úr házában öljék meg Attáliát. De amikor a királyi palota kocsi bejáratához ért, rátámadtak és megölték ott. Jójada azután szövetséget kötött az Úr, a király és a nép között arra nézve, hogy az Úr népe lesznek. Ugyanígy a király és a nép között is. Az ország egész népe pedig behatolta a Baál templomába, és lerombolta azt. Oltárait és bálványképeit teljesen összezúzták. Mattánt, a Baál papját meggyilkolták az oltárok előtt. Ezután a főpap felügyelőket rendelt az Úr házába. 12. rész 5. versétől a 16. verséig olvasok tovább. Joás ezt mondta a papoknak: a szent adományokból eredő összes pénzt, amit az Úr házába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az Úr házába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. De Joás király 23. évéig sem javítatták ki a papok a templom rongálódásait. Ezért Joás király hívatta Jójada főpapot, meg a többi papokat, és megkérdezte tőlük: miért nem javítatjátok ki a templom rongálódásait? Ezután nem tehetitek el ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a népnek a pénzét, de a templom rongálódásait mégsem javítatták ki. Akkor Jójada főpap vett egy ládát, a fedelén lyukat fúrt, és oda tette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az Úr házába. Abba tették az ajtót őrző papok mindazt a pénzt, amit az Úr házába vittek. Mikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, oda ment a király kancellárja a főpappal együtt, csomókba kötötték, és megolvasták az Úr házában talált pénzt. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az Úr házához voltak rendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az Úr házánál dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak fát és faragott köveket az Úr háza rongálódásainak a kiavításához, és ami csak szükséges volt a templom javításához. De abból a pénzből, amit az Úr házába vittek, nem készítettek az Úr háza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüst tárgyat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úrházát. Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el. Foglaljunk helyet, az énekkar szolgál.
Vasárnapot úgy nevezzük a reformáció vasárnap. Ilyenkor október végén, október utolsó vasárnapján szoktunk emlékezni arra a nagy eseményre, ami történt néhány száz évvel ezelőtt, amikor Isten az ő eszközeit elővette, és felhasználta annak érdekében, hogy azt a vallásos világot, akik messze eltértek az Úrtól, felébressze a bűn álmából, felserkentse őket, és a helyes útra terelje. Természetes, hogy nem csak Luther Márton volt az, aki által Isten végezte ezt a munkát. Ő egy vezér egyéniség volt, de úgy hiszem, hogy mellette még sok imádkozó ember volt, abban az országban, vagy szerte a világon, akik imádkoztak lelki ébredésért. Azért, hogy az Úr adjon megújulást az ő népe között, és azok az emberek, akik látták ezt a romlást, azoknak fájt, és kiáltottak az Úrhoz, hogy az Úr lépjen közbe és cselekedjen. De nem elég az csak, hogy imádkozunk azért, hogy az Úr adjon lelki ébredést. Mi lett volna, ha ezek az emberek csak imádkoztak volna? Ők tovább léptek, és cselekedtek is. A tettek mezejére léptek. És mondjam azt, mondhatjuk azt, hogy az életüket kockára tették az evangéliumért, az evangélium igazságaiért, azért, hogy Isten népe a helyes mederbe kövesse az Urat. Ez a történet, amiről most olvastunk, ez több ezer évvel ezelőtt történt. A történelem folyamán többször, és nagyon sokszor mondhatom úgy, szükség volt arra, hogy Isten lelki ébredést adjon az ő népének. Bár az Úr mindig ott akarta látni az ő gyermekeit, az ő népét maga mellett, mégis egy adott idő után az ő népe felhagyott az Isten imádattal, az élő Isten imádattal, és felcserélték Baál, bálványistenekkel. Annak ellenére, hogy Isten számtalanszor figyelmeztette őket, prófétákat küldött az Úr, követeit küldte az Úr, de a népnek mindig jól esett elfordulni, elhajolni az Úrtól, és idegen istenek után járni. Ez a bűnös, gonosz természet ma is él az emberek szívében, a ma élő emberek szívében, szívünkben, keresztény emberek szívében is. Hajlamosak vagyunk ma is a 21. században arra, hogy elhajoljunk a jó Istentől. Hogy azok az úgymond vélt istenek, amiket ők felkínálnak nekünk az élő Isten helyett, elfogadjuk. Magunkévá tegyük azokat a tanításokat, azokat az elveket, azokat a felfogásokat, azokat az életviteleket, és sokszor talán nem is veszük észre magunkon, másokon hamarabb, de saját magunkon nem veszük észre, hogy baj van, hogy nagy baj van, hogy már nem az élő Isten után megyünk, már nem az Urat követjük, hanem valami mást, valami egyebet, valaki mást. És ilyenkor Isten beleszokott szólni az életünkbe. Beleszól Isten az életünkbe, a gyülekezeteink életébe, belekiált az Úr, felhasznál eszközöket, az ő eszközeit, arra nézve, hogy megállítsa a romlás útján az ő népét, amely egyértelműen a kárhozat felé rohan. És ebben az esetben is Isten jónak látta, hogy eszközöket használjon fel arra, hogy megállítsa ezt a romlást, ami volt az ő népe között. A Baál kultusz virágzott Isten népe életében. Bálványisteneket imádtak az élő Isten helye. És az Úr felhasználta Jójada papot és feleségét, akinek a neve itt van a Bibliában, Jóseba. Az Úr felhasználta arra nézve, hogy megmentsék Joást, aki később majd király lett. Hiszen azt olvastuk Isten igéjében, hogy Atália kiirtotta a király magvakat. Miután meghalt az ő fia Akházia, feldühödött magában, és mindenkit kiirtott, és ő lett a király. Igen ám, de az Úr gondoskodott arról, hogy Joást elrejtsék. És ez a házas pár, Jójada és Jóseba, az ő felesége, úgy döntöttek, hogy az életük kockáztatásával is ők vállalják azt, hogy ezt a fiút megmentik. És az Úr csodálatosan velük volt, az Úr csodálatosan megáldotta, és megsegítette ebben a dologban. Arra gondoltam, hogy azok az emberek, akiket Isten felkészített az elmúlt évszázadok során, a történelem során, felkészített arra a csodálatos munkára, hogy az ő népe élére álljanak, hogy a megújulás, az Istenhez való őszinte megtérés útját hirdessék, kemény próbákon mentek keresztül. Ha arra gondolunk, hogy Mózest rejtegetni kellett, de a háttérben Isten csodálatos munkára készítette fel. Az Isten tervébe benne volt, hogy Mózes fogja kivezetni Egyiptom rabszolgaságából az ő népét. De ezért a szülőknek fel kellett áldozniuk magukat. És vállalták ezt. Aztán Nehémiásról is olvashatjuk azt, hogy az élete kockáztatásával vállalta azt, amit az Úr megmutatott neki, azokat az igazságokat, hogy kivitelezze. Amikor látta a romlást, hogy romokban hever Jeruzsálem, a kőfal le van döntve, az ellenség ki és bejár, akkor az Úr lelke úgy megterhelte, hogy kész volt az élete kockáztatásával is, bár az ellenség újból és újból csalogatta és hívogatta találkozásra, hogy megöljék, de Isten gondoskodott arról, hogy az ő oltalmába maradjon. És Isten egy csodálatos ébredést készített Joás királyon keresztül is. Bár ő még gyermek volt, ő nem látott bele dolgokba. De az Isten tervébe benne volt, hogy ez az ember legyen az. Ezt fogom állítani az én népem élére, aki megdönti a Baál kultuszt, és aki az én népemet a helyes útra tereli. Testvérek, nagyon fontos dolog ahhoz, hogy romlás építői legyünk, már pedig környezetünkben is, családunkban, családjainkban, gyülekezetünkben. Sokszor betör a sátán, betör a bűn, a romboló, a pusztító, hogy tönkre tegye az életünket, hogy tönkre tegye családunkat, hogy tönkre tegye gyülekezetünket. És olyan áldott dolog, ha van ember, és ha vannak emberek, akiknek az Úr megnyithatta az ő lelki szemeiket, és meglátják a romlást, a pusztulást, és fölkiáltanak. Úgy, ahogy mondja Ésaiás próféta, hogy Isten igéjén keresztül a 61. részben, hogy menj és kiálts teljes torokkal. Vagyok-e olyan ember, aki látom a romlást? Látom a családomban, látom a gyülekezetemben, látom a saját életemben, a romlást, mert ha látom, akkor ez már egy fél megoldás. De ha még teszek is a romlás ellen, ha harcolok is a romlás ellen, akkor Isten mellém áll, és győzelmet ad. Kívánom azt, hogy legyünk olyan emberek, akik látjuk a romlást. Látjuk az életünkben az elhidegülést. Látjuk az életünkben a lazítást az Istennel való közösségben. Látjuk a családunkban az Istennel való lazítást. Látjuk a gyülekezeti életünkben. És legyünk azok az emberek, akik ne csak lássuk, hanem lépjünk a tettek mezeire. Mit tudok én tenni? Feltesszük a kérdést. Mit tehetek én, egy női személy, egy férfi? Mit tudok én tenni? Ha gyermekeim megnőttek már, hát mit tudok én tenni? Nagyon fontos dolog, legyünk imádkozó emberek. Legyünk azok az emberek, akik imádkozunk, hogy Isten lépjen közbe. Hozzon megoldást, hozzon lelki ébredést, megújulást, megtérést az életemben és az életünkben. És megváltoznak a dolgok. És újjá lesznek a dolgok. Ahhoz, hogy megállítsák a romlást, szükség volt, hogy Jójada kemény eszközökhöz nyúljon. Meg kellett öletni Atáliát. Testvérek, ahhoz, hogy az életünk megváltozzon, szükséges halálba adni az óembert. Nem lehet, hogy egy kicsi ütést mérek rá, egy kicsit elszédítem, aztán megyek tovább. És sajnos, hogy sokszor ezt teszem, és sokszor ezt tesszük az életünkben, és azért megy tovább minden úgy, ahogy volt, egyik napról a másikra. Ahhoz, hogy a romlás megálljon, meg kell valakinek halni. És nem személynek, nem embernek, hanem az óembernek, a bűnös természetnek. Ezt üzeni Isten ma délután nekem és neked, drága testvére. És hadd említsek még egy gondolatot. Új alapokra építeni. Vagy mondjam azt, a régi alapokra építeni. Arra az alapra, amely az Úr Jézus Krisztus maga. Az Isten igéjére építni, ez erre az alapra. Vannak szokások, vannak vélemények, vannak felfogások, vannak ideológiák a 21. században, van sok minden. De egy a fontos. Mi hívő emberek az Isten igéjére építsük az életünket. Segítsen az Úr mindannyiunkat erre, ezt gyakorlatba ültetni. Amen. Az énekar szolgálatát kérjük még egyszer, utána pedig Kovács Patrik. Őt kérem szolgálni, és utána majd a zenekar.
Huszonegyedik Zsoltár. Tekintetem a hegyekre, emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életed. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor.
Mohácsi Vilma búvópatak. Mivel azt mondta a mester azon a lomsátor ünnepen, jöjjetek, aki hisz én bennem, élővíz folyamai ömlenek, az az élővíz ma is csörgedez. Immár 2000 éven át a Bibliát olvasók s élők hitében, alvó századok szívgödrében dobbant az élet jeleképpen, ketten vagy hárman az én nevemben, csak úgy titokban, ismeretlen. Olyan volt, mint a búvópatak. Itt, ott, fák gyökerét mosta, vagy mohás boltkövek alatt, apadt, dagadt, ahogy a szent forrás táplálta. Ha valami az útját állta, újra eltűnt a mélyben, éjben. De volt egy októberi hajnal, amikor sziklazúzó morallyal lelte meg útját, felszínre tört, és áldottabb lett akkor a föld. Amen.
Ismét a zenekar szolgálatát kérjük, utána pedig elhívjuk.
Thank you. reformáció emlékvasárnapját ünnepeljük. Szeretném kihangsúlyozni tulajdonképpen azt a reformációt, amit az egyház történelemben emlegetnek. Lelki oldaláról lehetne még sokat beszélni, de benne van a mi vezérfonalunkban is ez, és jó az, hogyha megemlékezünk róla. Egy pár adatot szeretnék megosztani a testvérekkel. A legnagyobb gond nem az volt, hogy összeszedjem, mert rengeteg adat lenne, hanem az, hogy szelektáljak, hogy mit tartsak meg, mit hozzak ide, és hogy ne legyen unalmas. Ne legyen egy olyan tanári beszámoló, vagy egy dolgozat, hanem inkább lelki. Egy élet nem a születése kezdődik, ezt tudjuk, hogy egy élő lény, az már a fogantatásról élő lény, és a reformáció is, bár azt mondjuk, hogy a születésnapja ezelőtt 490 évvel volt, október 31-én, 1517-ben, de a reformációnak a csirája, maga a magzat, az már létezett előbb, és úgy összeszedtem egy pár dolgot, amelyek rámutatnak, hogy mi robbantotta ki tulajdonképpen ezt az eseményt. Mint említettem, reformáció az már régen kezdődött, sőt, mi azt mondhatjuk, mi baptisták, hogy tulajdonképpen a baptizmus az a legrégebbi reformer vallás, mert felelhető az elhajlásokkal szemben az ellenállás és a külön vélemény már csirájában, de nem erről akarok szólni, hanem magáról, arról a történelmi eseményről, amelyet protestáns testvéreink mostan ünnepként alkalmaznak. Az történt mindig, hogy az egyház ellene állt az ilyen mozgalmaknak, és tudjuk nagyon jól, hogy az úgynevezett ereknekeket az inkvizíció maga elé idézte, és legtöbb esetben megégették mágián az ő hitükért. Aztán az előzményekhez tartoznak azok a társadalmi feszültségek, egy párat kiírtam itten, amelyek nagyon jellemezték azt a kort, hogy volt az elszegényedő parasztság. Történelmet, akik tanulnak, gyerekek, mert mi is emlékszünk, hogy a paraszt felkelések ebből adódtak, a nagy fokú nyomor, az elszegényedés, aztán egy másik a köznemesség, amelyik polgárosodott, de féltékeny volt az egyház vagyonára. Volt egy világi vagyon, világi hatalom, és ott volt az egyház, amelynek volt egy nagyon jól meghatározott hierarchiája, volt az felső papság, alsó papság, és rangok, mint a katonasságnál, ott voltak a rangok, érsek, püspök, ott volt a pápa, stb. És ami aztán még nagyon fontos volt, hogy a vagyonok, egyházi vagyonok, meg amit az egyház összebírt szedni valamiképpen, akármilyen módszerekkel, ugye amikor az eretnekeket megígették, akkor sokszor a háttérben az volt, hogy akkor a vagyonát az egyház örökli. Nem az igazság számított, hanem az, hogy a vagyon az egyházra. És akkor a pápaság, a maga a katolikus egyház erre ment ki, nagyon gyűjtötték a vagyont. Egy történetet olvastam régen, mostan eszembe jutott, hogy nem tudom melyik szent, Szent Ágoston vagy valaki, nem lényeges a személy, és az akkori pápa, azt se tudom kicsoda, álltak a Lateránnak, a pápai palotának a bejáratánál, és nézték, hogy a szekerek hozzák az aranyat, ezüstöt, a sok gazdagságot, fűszereket, mindenféle kincset, amit összeszedtek az egész világról. Ez misszió volt, mert mentek téríteni, és akkor ugyan nagyon sok mindent összeszedtek. És akkor a pápa azt mondja ennek a társának, úgy viccesen, hogy hát most már nem mondhatja az egyház, hogy aranyom, ezüstöm nincsen. És akkor azt mondja rá az a szent, hogy igen, de azt sem mondhatja, hogy kelj fel is járj. És jellemző az akkori korra, hogy tehetetlen volt, és volt egy belső válság az egyházban, ami szintén hozzájárult a reformációhoz, az, hogy annyira eltértek a Biblia tanítását, a Biblia szellemétől, hogy nem voltak alkalmasak, hogy a társadalmi feszültségeket feloldják. Részt vegyenek mind a nyomor csökkentésében, mind pedig a különböző feszültségek, kérdések megválaszolásában, és ez volt az előzmény. Megkértem Pétert, hogy vetítsen ki egy ábrát. Az egyházi szakadások tulajdonképpen a reformáció is egyik szakadás volt, de hát gondolom lehet látni, de azért úgy elmondom. Az ősegyház, az első keresztények, ahogy elindultak, az óegyház 1054-ben szakadást szenvedett, külön vált a kereti római egyház és a nyugati római egyház. Hát a keretiből lett az ortodox és a pravoszláv egyházak. Mi romániai baptisták ezt közelőre érezzük, mert ugye baptista testvéreink, román testvéreink ahhoz igazodnak. Mikor vannak ezek az ünnepek, a vándorló ünnepek, a dátum ünnepek, akkor ők mennek az ortodox, a keleti egyház után, amíg ott felül van az ortodox és pravoszláv, mi pedig megyünk a nyugati ág után, a római katolikus. A naptárt így vettük mi is át, és mi is baptisták is így alkalmazzuk. Majd a reformáció következett 1517-ben, amit most említettünk, és akkor történt, hogy a római katolikus egyházból kiszakadt a protestáns, a protestálók, a reformátusok, és aztán a két vezérényénység, hogy Luther meg Calvin is, akkor lett a kálvinista szárny, református, az a luteránus szárny, ezt nem akarom taglalni, mert csak telik az idő vele. Viszont a római katolikus egyházból, ha megfigyeljük, ottan még van egy ág felfele, 1534-ben kiszakadtak az anglikánok. Az történt, hogy 8. Henrik angol király meg akart nősülni, és hát meg elvált, és a többi pápa nem adott feloldozást, mert a katolikus vallás ebből a szempontból nagyon biblikus. Ebből a szempontból. És erre felül elszakadt a katolikus vallástól, megalapította az anglikán vallást, amikor nősülhetnek a papok is, és a feje, a mindenkori feje a király volt. Az anglikán egyháznak a feje a király. Most, ha megfigyeljük, és itten csak zárójelben elmondom, még a reformáció korában van egy ág rajzolva fent, a baptisták. Évszám nincs oda téve, mert nem lehet pontosan tudni, mert ahogy az elején mondtam, tulajdonképpen a baptizmus már az Úr Jézus korában elkezdődött, és az első keresztények korában maga ez a szellemiség. Sőt, a délelőtt a bibliórán elfejtettem mondani, most bepótolom, hogy tulajdonképpen a gyermekkeresztség is úgy jött be, hogy a pogány világgal szemben minél nagyobb létszámot akartak bemutatni, és valahogy kitalálták, hogy na, akkor merítsük be a gyerekeket, és nem merítsük, hanem kereszteljük meg a gyerekeket. Azelőtt a katolikus egyház is a felnőtt keresztséget, sőt a bemerítést, nem a vízzel megszórás, hanem a vízbe merítést, a bemerítést alkalmazta. Aztán még utoljára egy ág ottan a metódisták, 1738-ban ők az anglikánokból szakadtak ki, és tulajdonképpen mostan a baptistákhoz hozzánk legközelebb hitelvileg a metodisták állnak. Ez volt az előzmény, köszönöm szépen. Aztán utána következett a megszületés, ezt idézném. A reformáció közvetlen kiváltó oka az úgynevezett bucsucédulák árusítása volt. A belőlük származó jövedelemből fedezték a Vatikán óriási építési költségeit. A bucsucédula megvásárlása ellenében a pápa bűnbocsánatot biztosított. Tehát pénzért adták a bűnbocsánatot. Olvastam erről is egy érdekes történetet, hogy egy ilyen cédula árus azt találta ki, hogy a perselyére, a dobozra ráírt egy kis primitív versikét, körülbelül ez így hangzana magyarul. Kinek pénze a perselybe koppan, annak lelke a mennyországba toppan. És az emberek ezt elhitték, és mentek, és fizettek, mert a bűntől akartak szabadulni. És akkor ezen felháborodott Luther Márton, és több más dolgon, de ez aztán kirobbantotta az ellenállást, és a 1517. október 31-én kiszegezte 95 tézisét Wittenberg vártemplomájának a kapujára. Egy pár dolgot szeretnék kiemelni ebből, a 95-öt azt nem soroljuk fel, sok lenne. Egyik az lenne, azt írta ki, azt mondta, hogy a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg, nincs szükség költséges szertartásokra. Másik. Egyedül a hit által üdvözül az ember. Sola fide. Egyedül a hit. Csak a Bibliát fogadja el. Sola scriptura. A pápai hatalom elvetése, nincs szükség hatalmas egyházi vagyonra. Helyeselte a gyónás és a szerzetesség eltörlését. Ő maga is szerzetes volt, mint tudjuk. És az egyházi birtokok világi kézbeadását. És Isten tiszteletet nemzeti nyelven kell tartani, nem latinul, mindenki a maga nyelvén értse meg. És a szentségek nagy részét nem ismeri el a reformáció. Most kérném a másik táblázatot, itt is van. Itten egy pár tanulság, amit következtetés, amit szeretném, hogyha úgy megvizsgálnánk. Itten a baloldali oszlopban vannak egy ilyen bizonyos szempontok, és akkor a középsőben, hogy arról mit mond a reformáció, nem a református egyház, hanem általában a reformáció, és mit állítanak a római egyház követői. A hitünk alapja szempontjából azt mondja a reformáció, hogy csak is a Szentírás. A hit alapja csak is a Szentírás. Viszont Róma azt mondja, hogy a Szentírás és hagyomány. Tudjuk nagyon jól, hogy ez volt a farizeusoknak is a nagy betegsége, amit az Úr Jézus Krisztus sokszor ostorozott, hogy az atyai hagyományokra szinte többet adtak, mint magára a Bibliára, a Tórára. Az üdvösség alapja reformáció szerint csak is a kegyelem, Róma pedig azt mondja, hogy kegyelem és az mi érdemeink. Ki kell érdemelni. Megvizsgáljuk magunkat, nincs bennünk. Én bennem megvan sokszor, hogy valahogy meg kell dolgozni a kegyelemért. Hát ha Isten az én jó tetteimért elismer valamit és kap. És ezt le kell győzzük magunkban. Az üdvözölés módjáról a reformáció azt állítja, hogy csak is hit által van üdvösség. A római tanítás pedig a hit és a jó cselekedetek. A közben járó szempontjából mi azt mondjuk a reformáció tanaival, hogy csak is Jézus Krisztus, egyedül a közben járó. A római egyház azt mondja, hogy Jézus Krisztus és Mária és a szentek. Ezért van, hogy imádkoznak Máriához, imádkoznak a szentekhez. Az egyház feje csak is Jézus Krisztus, ezzel szemben a római tan azt állítja, hogy Jézus Krisztus és a helynöke, a földi helytartója, a pápa, Szent Péter utódja, és ő is az egyház feje. Majd az úrvacsora, ez az utolsó, amit felírtunk, az úrvacsora, a reformáció, és mi is azt valljuk, hogy az csak is az Úr Jézus Krisztus lelki jelenléte. Ezzel szemben a római tanítás azt mondja, hogy Krisztus testi és lelki, hogy átszellemülés és stb. Nem akarok részletezni, mert nem erről van szó. Köszönöm szépen. Hanem mit tanulhatunk ebből? Ha megnéztük, a döltbetűvel szedve az a szócska, hogy csak is, és az és. És ez mindegyik tételnél, mindegyik szemmondnál ez volt. Hogy csak is, és az és. Testvérek, azt hiszem, itt van a lényeg a reformációnak. Nem a történelmi reformáció, hanem általában, amin mi is át kell menjünk, és életünkben nem csak egyszer, kétszer, háromszor, tízszer, hanem minden alkalommal, amikor észreveszünk valami elhajlást az igétől, hogy csak is a Szentírás. És nincsen és, hogy a Szentírás és. Csak is az Úr Jézus Krisztus, nincsen és ez a mai ökumenizmusnak egy nagy betegség és átka, hogy azt tanítják, egy hegycsúcsára el lehet jutni erről és arról is több oldalról. Nem igaz. Csak is az Úr Jézus Krisztuson keresztül lehet Istenhez, az Atyához eljutni. Nincsen senki másban üdvösség. Csak is az Úr Jézus Krisztusban. És azt kívánom magamnak és mindannyiunknak, hogy ez a reformáció ne csak egy történelmi eseményről való megemlékezés legyen, ne csak tudatunknak, az ismeretünknek a tágítása, hanem indítson bennünket arra, hogy napról napra az igét kézbe tartva, ez is a reformációnak egyik vívmánya volt, hogy az emberek kezébe, az egyszer emberek kezébe adta a Bibliát, és lefordították a nemzetük nyelvére, legtöbben, És tulajdonképpen maga a reformáció akkor kezdett hatni, mikor mindenki olvashatta személyesen, és Isten személyesen szólhatott. És kívánom, hogy szóljon hozzánk is, hogy, és adjon az ő szent lelke által erőt, hogy tudjunk változtatni, és tudjunk mindig visszatérni, reformálódni a Biblia alapjaira. Amen.
Kiból a zenekar szolgálatát,
és utána pedig Megyesi Jenő testvért kérjük szolgálni.
Hogy az előttem lévő testvér, Erdély Béla testvér nagyjá elmondott sok mindent, és én nem akarom ismételni, hanem azokat, amit esetleg ő nem mondott el, mert ez a reformáció kérdés egy nagy probléma, nagy kérdés, és mindent nem lehet kimeríteni. Hát úgy mindjárt Luther Mártonra hivatkozunk, hogy 1517. október 31-én a 95 pontból álló tételt kifüggeszt a Wittenbergi templom kapujába. Igen, ez nagyon szép volt valóban, érdemre méltó, de Luthernek is voltak nagyon sok hibái, ami miatt aztán megfeneklett ez a mozgalom, a reformáció mozgalom. Többek között a gyermekkeresztséggel kapcsolatosan. Ők, mikor megindult, ő is, meg Zwingli is Svájcba, úgy indultak meg, hogy teljesen visszatérnek a Szentíráshoz, tehát az ős kereszténységhez, mert ugye ottan csak felnőtt keresztség volt. Keresztelő János egy csecsemőt sem merített alá, azt mindenki tudja, még a nagyegyházak is kellene, hogy tudják. És hát csak akik a bűnöket megbánták, megtértek és elhagyták, hát azokat merítették alá. És ők visszatértek, sok mindent elhagytak a nagyegyháztól, a Római Katolikus Egyháztól, viszont visszavettek sok mindent a Római Katolikus Egyháztól, mondjuk többek között az a gyermekkeresztséget is. Mi volt ezért? Mi volt a céljuk? Az volt a céljuk, hogy attól félt Luther, hogy kisebbségbe fog kerülni, hát jobb lesz, hogyha egy állam egyházzá alakítja az evangélikus egyházat is, és hogy legyen az állam tudja támogatni őket, és tudja védeni őket hogy a külső ellenségtől. Tehát kik voltak a külső ellenség? Azok a hívő csoportok megtértek, akik az Úr Jézus Krisztustól különböző név alatt albigensek, valdensek, pauliciánosok, és stb. Csoportokba jelentkeztek, és ezek hirdették az igaz evangélium, és ezeket üldözték kezdetől fogva. És nagyon érdekes, hogy nagyon sokakat megöltek. És mi volt a módszerük? Úgy a katolikusoknak, mint a protestánsoknak, már így a luteránusok és a kalvinistáknak, hogy kérem szépen, tekintettel ezeket az embereket, akik a anabaptistákat is, akik hirdették a felnőtt keresztséget, hát például Hubmaier Baltazárt, aki szintén egy nagy anabaptista prédikátor volt, elégették mágián. A feleségét pedig a Dunába, Bécsben a Dunába folytották. Hát ha akarsz alámerítkezni, hát alámerítünk mi téged, úgyhogy végleg ott maradj a vízbe. Ez volt az ő megjelenés formájuk. Hát nagyon csúnya, aljas módszerekhez folyamodtak. Hát ezért is Európában annyi háború volt, meg harc, meg minden elégedetlenség, meg parasztháború, meg minden, mert annyi sok megoldatlan problémát csináltak az egyház maga, hogy ez már igazán sok volt a több óta kelleténél is. Na aztán rengeteg anabaptista testvért égettek el, vízbe folytottak, és csináltak sok ilyen hasonló dolgot, úgyhogy mi ahhoz, hogy itt vagyunk most ilyen csendben ünnepeljük ezt az alkalmat, kéne tudjuk azt, hogy nagyon sok hálával tartozunk az Úrnak, és ezeknek a hős testvéreinek, akik vállalták a halált, a megvetést, a börtönt, a vagyonoknak az elkobzását. És mit csináltak még ezek a nagyegyházak? Nem csak megöltek rengeteg ilyen testvért, és elkopozták a vagyonaikat, hanem az irodalmaikat is elégették, megsemmisítették, hogy ne legyen irodalmuk. Mert úgy itt történelemre szükség van. Nem lehet történelmet hasból írni, hanem írományokból. Azokat is elégették, azokat is megsemmisítették, hogy teljesen, mintha nem is lettek volna. De mi az Úr mindig gondoskodott, hogy ez olyan volt, mint a búvót haltak az egyik költeményben, hogy eltűnik a partak, nincsen sehol se, egyszer csak megint feltűnik, megint eltűnik. Valóban így volt a hívőknek a munkája és az útja. És az nagyon lehet csodálni. Azon kívül más érdekességet még tudnánk felemlíteni, az, hogy amikor üldözték ezeket, Németországba indultak meg inkább, Augsburgba, aztán Worms-ba, meg sok német városba, St. Hallenben, és stb. Akkor ezek jöttek mindig keletebbre. Jöttek Ausztriába, jöttek Magyarországra, jöttek Lengyelországba, és ott egy kicsit meghúzódtak. És itt terjesztették az evangéliumot, mindig keletebbre kicsit hozzánk is eljutottak. És így jutottunk mi is hithez. Na de érdekes még az, hogy ez az áramlás mondjuk nyugatról kelet felé haladt, de van egy keletről nyugat felé haladás is. Hát Pál apostol az első gyülekezeteket a mai Törökország területén alakította. És jöttek a török hódítók, kinyomták a kereszténységet egészen fel Szerbia, Montenegro és Bosznia-Hercegovina irányába. Hát jöttek a magyar királyok sajnos, Hunyadi János, meg Hunyadi Mátyás is, és megölték ezeket a hívő keresztényeket. Miért? A pápa utasítására. Annyira szolgaian végrehajtották a pápa utasítását, hogy ezeket a hívő testvéreket kivégezték. De a hit az terjedt mindig. Mindig, ahogy áztatták a talajt ezek az emberek, úgy jobban és jobban terjedt a hit. Úgyhogy csodálatos a munka. Hát ugyanúgy eljutunk, aztán végül Kornya Mihály testvérhez is. egy paraszt prédikátor volt. Hirdette az igét. 40 éven keresztül 8000 tagot merített alá. Hát ez óriási. Képzeljük el, hogy ott megszűnés nélkül csinálta a dolgot, és nem csak magyar, hanem sok román gyülekezetet is alapított ő arra Nagy Szolonta környékén. Azért van annyi sok mostan ottan, azon a vidéken is, mert ott a legtöbb munkát ott végezte el. Mi felénk már egy kicsit északabbra voltunk, és úgy látszik, hogy kiestünk abból a nézőpontból, és itt kevesebb volt a hívő, de ott ezeken a helyeken nagyon sokat merített alá. Tél víz idején, amikor befagyott a folyó, mert nem voltak olyan gyönyörű medencék, mindenkinek ez a baptisztérium itten, és kint a szabadba feltört a jeget, és aztán mezitláb állt rajta, és úgy merítette alá a testvéreket. És aztán persze, hogy meg is betegedett, úgyhogy 1917-ben meg is halt, Diószegen van eltemetve. A testvérek, nagyon sokat lehet mondani, és én ilyen túláradó öröm tölt el, hogy ilyen elődeink voltak. És azt kívánom a fiataljainknak, hogy kövessék ők is ezeknek az elődöknek a példáját. És vállaljanak szolgálatot az Úr gyülekezetében és gyülekezetén kívül, mert érdemes. Ezek az emberek nehéz körülmények között végezték, minket megáldott az Úr, hogy könnyű körülmények között végezzük. Hát adja az Úr, hogy mi végezzük a munkánkat. Amen.
Ez alkalommal is az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt. Kívánjuk a Jóisten áldását testvéreink életére, munkájára, szolgálatára. És kívánjuk, hogy ez a drága alkalom is vigyen mindannyiunkat közelebb az Úrhoz. Közelebb a mennyországhoz. közelebb az élő Istenhez. Hadd olvassak fel egy igeverset, ami nagyon bátorításul hatott nekem egy néhány évvel ezelőtt, amikor eljöttem a gyülekezetbe, még betegen, gyengén, és erdélyi testvér a kezembe nyújtott egy kis cédulát, rá volt írva az Ésaiás próféta könyve 41. rész, a 10. vers. Felolvasom bátorításul mindannyiunknak ez a drága igevers. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Bízzunk az Úrban, terheinket, problémáinkat, bízzuk az Úrra, mert igen biztos segítség, azt mondja Isten igéje. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig az ige hirdetést.
Azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy életünk során voltak bizonyos emberek, akik hatást gyakoroltak reánk. Különböző formában. Nem mentes senki sem ez alól, még a legerőteljesebb karakterrel rendelkező emberek sem, hogy rájuk hatást gyakoroljanak. Akár kiskorukban, vagy később is. Vannak olyanok, akik erőteljes, pozitív hatást tudnak kifejteni egy emberre, vagy egy egész társadalomra. Vannak, akik negatív irányba fejtik ki a hatásukat. Hát, ha már Luther Mártonról volt szó, ma délután óriási hatást gyakorolt ez az ember, ahogyan a Jóisten felhasználta őt, még ma is emlegetik az ő nevét. Együtt Krisztussal emlegetik ma sokfelé az ő nevét. Aztán, ha nézzük a történelem során, voltak ilyen emberek, akik nagy hatást gyakoroltak. Szintén az ő nevét viselte később Dr. Martin Luther King, aki az Egyesült Államokban szabadságharcos volt. Az ő egyszerű lelki pásztorsága egyszerű üzenete által mégis belehasította az emberek lelkébe, még ma is visszhangozzák, a hangfelvételeken meg lehet hallgatni, ahogyan ő kiállt az emberi jogokért, és ennek az eredménye az lett, hogy megszűnt a szegregáció. Amerikában eljött végre a szabadság ideje a színesbőrűek számára is. Ha egy popstárt nézünk meg, vagy rockstárt, hogy milyen hatást gyakorol a mai emberekre, nem csak a fiatalokra, hát elég volt egy bizonyos ruha neműben megjelenjen, eltelik egy hónap, és amilyen kerek ez a világ, ez a föld, az egyenlítő 40 ezer kilométer hosszú, ugye? Eltelik egy hónap, és a divat rááll, mert egy színésznő, vagy egy énekesnő, vagy egy énekes bizonyos ruhában jelent meg, és egy hónap alatt az egész világon divat. Nem számít, hogy egészségtelen, de ez a divat. Micsoda hatást fejtünk ki, és az én kérdésem az, hogy én milyen hatást fejtek ki, én milyen hatást gyakorolok másokra. A templom helyreállítása a címe ennek az ige szakasznak. Ezelőtt 3 évvel, amikor táboroztunk, volt sorozatban foglalkoztunk Júda királyaival, és egyik napon éppen Joás királlyal foglalkoztunk. Mindjárt el fogom mondani majd később, hogy mi volt a címe az akkori leckénknek a táborban, mert egy néhány szót erről is szeretnék elmondani. Ez a korszak egy nagyon zűrös, zavaros korszak volt Izrael és Júda életében. És szeretnék 3 emberre rámutatni, akik hatást gyakoroltak az eseményekre és az egész népre. Talán felismerjük magunkat a 3 egyéniség vagy jellem mögött, magunkra ismerünk, akkor jó lesz, hogyha tanulságot vonunk le ezekből. Az egyik személy az, aki nagyon negatív módon a romlást okozta. A másik pedig, aki a helyreállításnak a látó embere, vagy a vezetője volt, a harmadik pedig a helyreállításnak a kivitelezője volt, vagy a végrehajtója. Hát ki okozta ezt a nagy romlást? Ha visszalapozunk egy kicsit a király könyvében, és ha elolvassuk a Krónikák könyvét is, nagyon érdekes, hogy a Krónikák könyve és a királyok könyve párhuzamosan halad, és én mikor először olvastam végig a Bibliát, úgy megkérdeztem magamban, hogy miért akarta a Jóisten, hogy 2 párhuzamos könyv, 2 kötetben, egymás követően benne legyen a Bibliában. Hát ha a királyok könyve már leírta, miért kell a Krónikák könyve is a Bibliában, nem azért, hogy szaporítsa a lapokat, de nagyon érdekes, amikor elolvassuk az egyik, és a másik könyvből összehasonlítjuk az eseményeket, és nagyon szépen össze lehet vágni az okozat kapcsolatokat. És én úgy találtam, hogy ennek az egész romlásnak az okozója nem is Akházia volt, nem is Attália maga, hanem még ha egy kicsit visszamegyünk, akkor Akháb király volt. Nagyon sokat tudunk Akháb királyról, hogyan nősült, Akháb és Jézabel milyen pusztítást végzett az északi királyságban. Ők Izraelnek voltak a királyai, vagy király házaspárja. De úgy tűnik, hogy az a nézet és az a tan, a Baál kultusz, a tisztelete úgy tűnt a déli országrész számára is, hogy ez a felvilágosodás. Na erre van nekünk szükségünk. Na ez a fejlődés, ezzel lépést kell tartani. És olyan hatást tudtak gyakorolni, például az ő taktikája az is volt, hogy összeházasította a 2 királyi vonalat. A délit, a Júda királyait és az északi királyságból vegyes házasságokat kezdeményezett, hogy még jobban összeszője, talán olyan ambíció is lehetett, hogy valamikor majd egyesíteni fogják Izraelt. De hogy milyen romlást hozott ez az ember, 2-3 generációval később aratta le Jeruzsálem azt, amit ő elvetett. Például, ez az ember tudatosan szembeszállt az Úrral. Szembeszállt az Úrral, pedig Izrael királya volt. Zsidó származású volt, egy pogány asszonyt vett feleségül, és oda jutott ez az ember, hogy tudatosan az Úrral szembe szegült. Elkezdte üldözni a prófétákat. És nem volt feltűnő neki egy év, két év, három év után, három és fél év után is, amikor a szárazság már szinte mindent elpusztított, akkor is azt mondja Illésnek, hogy te vagy az ország felháborítója, hogy mersz te találkozni velem, ismerjük a történetet, hanem miért vezetem mindezt vissza Akhábra? A Krónikák második könyvében, a 22. rész 3. versében azt mondja, hogy Akházia mindenben követte Akhábot. Nem az urat, nem az előtte levő királyok pozitív oldalait, hanem követte Akhábot mindenben. Annyira megszerette, hogy követte Akhábot mindenben. Ezt írja a Biblia. És ennek következtében csak egy évig volt király Jeruzsálemben. De utána következett egy másik, egy anyakirálynő, Attália, ez volt Akháziának az anyukája, az édesanyja. Amikor látta, hogy ez történt, akkor úgy érezte, hogy itt az ideje, hogy ne engedjük ki a kezünkből, mert ez egy nagyon jó vonal, ami az én fiam elindult. Nehogy Jeruzsálem visszatéren az élő Isten útjára, hogy a romlás még mélyebb legyen. Nem ez a taktikája az ördögnek? Egy kicsit csak úgy megpöccint, elindít a romlás útján, és utána pedig teljes erővel taszít lefele, úgy se tart meg már semmi, úgy sincs erőd visszakerülni, úgy sincs erőd helyreállni. És jött ez a gonosz asszony, és még 6 évig bitorolta ugye a trónt, és olyan mélyre vitte a népet, hogy úgy nézett ki, hogy innen már nincs visszatérés. Azt jegyzi fel szintén a Krónikák könyve, második könyve, a 24. rész 2. versében, hogy Attália hagyta omladozni az Úrnak a házát. Ő látta, hogy mi történik a templommal, és nem vádolhatták meg azzal, hogy odament, hogy lerombolja a templomot. De hagyta szép csendesen omladozni. Nincs ennél nagyobb gonoszság, mint mikor egy vezető ember látja a romlást, és csak úgy hagyja omlani. Nem tesz semmit annak érdekében, hogy megfékezze. És ez egy nagy bűne volt Attáliának, asszony létére. Azt mondja a másik helyen, szintén a Krónikák könyve, hogy fiaival együtt ebben fáradoztak. Ő mindenkit kiírtott, és hallottuk a beszámolóban, hogy ezt az egy gyermeket tudták elmenekíteni, hagyta, hogy omladozzon a templom. A romlás okozása. Sokszor annyival járulunk hozzá a romláshoz, hogy nem csinálunk semmit. És ez elég ahhoz. Mondhatjuk később, vagy mondhatjuk a testvére urán, hogy testvérek, én nem csináltam semmit. Ők a hibások, akik ott voltak elő, miért nem fékezték meg a romlást? De egyszerűen azzal, hogy látom, és mégsem teszek semmit. Hagyom, hogy omladozzon. Ma egy vakolat, holnap még egy tégla, aztán egy fal. A közömbösség, ez bűn. Amikor látom, hogy kellene tennem valamit, és mégsem teszem. Ez volt ennek az asszonynak is az egyik bűne. A másik pedig még tovább ment ebben. Az van feljegyezve szintén a Krónikák könyvében, hogy azt, amit az Úrnak kellett volna szentelni, azt a baálokra költötték. Amit az Úrnak kellett volna szentelni, a baál papjainak adta oda. Itt van sokszor a romlásunknak a gyökere. Hogy azt, amit az Úrnak kellene szentelni, azt egyszerűen odaadjuk a baál számlájára. Azt az időt, amit az Úrnak kellene szentelni, azt a tehetséget, amit az Úrnak kellene szentelni, azt a látogatást, és lehetne sorolni tovább, vagy azt a pénzösszeget. Ha most az Úr feltárná előttünk azt, hogy mennyit áldoztunk már a Baálnak, megrémülnénk. Mennyit költünk, mennyit szánunk, mennyit fáradtságot, mennyit adunk oda az Úréból, adunk oda más célra. És jött a romlás. Elő volt egy rossz példakép, Akháb királynak a példaképe. Aztán jött egy rossz tanácsadó ennek az asszonynak a szemében, és utána jött egy rossz magatartás az Úr dolgaival szemben. Nem akarok tovább a romlást bemutatni. Az Úr fedje fel előttünk és bennünk, hogy miért van romlás, vagy hol van romlás az életünkben, közösségi életben. Volt ott egy ember, aki ott úgy látszik, hogy a színfalak mögött maradt, ő volt a főpap abban az időben, és ahogy Lenci testvér is mondta, ez az asszony az ő felesége volt, aki kimentette ezt a gyermeket, Joást. Már ő is el volt különítve azokkal a fiúkkal, akiket a halálra szántak, és úgy tűnik a feljegyzésből, hogy abból szobafogság lehetett, vagy a palotában elrekesztették őket, addig még ki tudják végezni. Ő szinte elrabolta ezt a gyereket, ez az asszony, és elvitte a templomba, azt mondja az újfordítás, hogy a hálószobájukba rejtette el. Alig egy éves kis gyermek volt. És érthető, hogy a hálószobájukba vitte be, ott rejtette el, és együtt nevelték férjével együtt. Milyen gyönyörű házaspár, akik látnak valamit abban a gyermekben, a királyi sarban, akikben megszólal az igazság, érzet, tudat, és azt mondják, nem helyes az, amit ez az asszony csinál. Nem az ő gyermekeinek kellene uralkodnia. És elrejtik azzal a hittel, hogy Isten szerint cselekesznek. És ott nevelik a gyermeket 6 éven keresztül, és amikor eljön, már 7 éves lesz ez a gyermek, Jójad a főpap, elérkezettnek látja az idejét annak, hogy most már királlyá kenjük ezt a gyermeket. Azt csodálom ebben a férfiban és ebben az asszonyban, hogy látták, hogy érdemes egy gyermekbe befektetni. És úgy foglalkoztak velük, mint a szemefényükkel. Mint az Isten ajándékával. Nem volt ambíciója más ennek az embernek. Mondhatta volna azt, hogy ti mind eltértetek az Úrtól. Csak én érdemlem meg, hogy azt az országot vezessem. Hogy ebből a káoszból kivigyem az országot. Hanem inkább fogták azt a gyermeket, és tanították, és nevelték. És reggeltől estig. És ott volt velük, mindent láttak, hogy hogyan éltek ők, hogyan beszélgettek együtt, hogyan tanított ez a főpap, hogyan képviselte a nép ügyét a templomban. Ez a gyermek mindent látott, mert ott nőtt fel a templomban. És később egy olyan gyermeket neveltek, akiből király lett. Akit királlyá lehet tenni. És azt írja az ige, hogy nagyon sokáig, míg élt Jójada, addig mindig úgy tette ez a király, ahogyan a főpap neki tanácsolta, és ahogy vezette őt. Testvérek, érdemes befektetni a gyermekekbe. Látni bennük azt az embert, akit Isten később felhasználhat. Úgy foglalkozni velük, olyan példát mutatni előttük, úgy tanítani, nevelni őket. Érdemes. Megjegyeztem Lenci testvérnek, hogy voltunk kint Lázáriban most pénteken. A Dobai család nem volt otthon, de bent voltunk az Erzsike néninél. És én május óta nem láttam a gyerekeket, és az volt az első észrevételem, hogy jaj, de rosszak lettetek. Belekiabálnak, beleszólnak a tanításba. Hát nagy türelemre van szükség, hogy most foglalkozzunk velük. És az Úr remélem ad ehhez türelmet, és arra gondoltam, hogy ezekbe kifektetett bele ezekbe a gyerekekbe, hogy ilyenek legyenek. De vajon lehet ezekből rendes gyerek? Lehet ezekből majd akár ige hirdető is. Azok, akik az utcáról jönnek, és ötre itt van rajtuk a kosz, és hogy hogy viselkednek. Hogy látjuk mi a gyermekeket, akár a saját családunkban, hogyan neveljük, milyen hittel neveljük őket, ez mind ide tartozik. És Jójada a főpap feleségével együtt erre törekedtek. És itt voltak az eszközei a helyreállításban. Aztán a következő lépésként eltávolították a gonoszt. Erről már szó volt, nem is akarok tovább beszélni erről, hogy Atáliát, az ő személyét félretették, és a Baál papjait azokkal együtt kiirtották, mert csak úgy lehetett újat kezdeni az országban. Nem azzal kell kezdeni, hogy kezdjük a falakat helyrehozni, hogy keverjük a festéket, és na, mázoljuk le, hadd nézzen ki szépen a templom, hanem előbb ki kell takarítani a romlást, a romlás okozóját. Adna az Úr világosságot ahhoz, hogy felismerjük magunkban, hogy hol kell takarítni. Hogy ne csak külsőleg legyen szép, mutatós az életünk, hanem ott benn is igazán a tartalma az legyen. És miután ezt elvégezte, akkor egy kettős szövetségre késztette a népet. Odaállította a királyt, odaállította a népet, és azt mondták, most pedig együtt szövetséget kötünk Istennel. Mert nem az fogja a helyreállítást működtetni, hogy szép lesz ezután a templom. Hogy jól fog minden működni, hogy az Isten tiszteletek a maga rendjén működnek. Hanem az, hogyha az egyének újból élő kapcsolatba kerülnek az Istennel. És itt van a helyreállítás. Ezt akarja jó Isten. A reformáció vasárnapján is. Hogy egyénenként, gyülekezeti tagonként, mindannyiunknak élő kapcsolata legyen az Úrral. Személyes szövetségre lépni. És aztán egy ilyen hűségnyilatkozatot is kér, most már szembeállította a királyt a néppel. Na most egymással is kössetek szövetséget. Te, mint király, hűséges leszel az Isten népéhez, és ti pedig, mint választott nép, hűségesek lesztek ehhez a királyhoz, aki elindított titeket ebben a reform útjában. Sokszor úgy gondoljuk, hogy az emberi hűség nem számít. Az a lényeg, csak is az a lényeges, hogy az Úrral legyünk, az Úrral szemben legyünk hűségesek, de hogy egymással szemben, az már annyira nem számít. Ez is része annak. Hűségesnek lenni az Úrhoz, hűségesnek lenni az ő népéhez, hűségesnek lenni Isten céljaihoz, a testvéreinkhez, akikkel együtt a munkaterhét hordozzuk, vagy talán nem egyforma mértékben hordozzuk. Szép a hűség. És amikor betelt az élettel, olyan szép kifejezés, azt mondja az ége, amikor Jójada főpap betelt az élettel, 130 évet élt. Én nem is emlékszem, hogy élt volna utána valaki ilyen sokat, mint Jójada főpap. Azt mondja az ige a Mózes első könyve 6. részében, hogy megbántam, hogy az embert teremtettem, és nem fog az én lelkem benne maradni többet, mint 120, és ő többet kapott, mert a szíve helyén volt. És jutalomként mit kapott? A királyok mellé lett temetve. Királyi temetést kapott. Nem ő viselte a koronát, de egy egész országot tudott befolyásolni úgy, hogy Istenhez visszatérjenek. Királyként élt. Nem az számít, testvérek, hogy kiviseli a koronát köztünk, hanem ki az, aki úgy tud befolyásolni bennünket, aki királyként tud élni, és a jó irányba tud vezetni bennünket. Dávid mellett kapott sírt. Micsoda megtiszteltetés volt ez a főpap számára. És hadd mondjak néhány szót még erről a fiatal királyról. Ez nagyon nehéz dolog 7 évesen vezetni egy országot. Még 20 évesen is nehéz, meg 30 évesen is, nem hogy 7 évesen vezetni egy országot. De úgy látszik, hogy addig volt jó, míg kicsi volt ez a király, mert addig mindent helyesen tett, amíg ott volt mellette az ő kedves nevelő apja, mondhatjuk ezt, mert nevelő apjaként mellette állt a főpap. És ez a fiatal király, amikor megkezdte az uralkodását, azt olvassuk, hogy felismerte a romlást a templomon. Valószínű, hogy sokszor elkísérte a nevelő apukát egészen a templomig, a templom különböző kamráig, hát ha ott élt vele. Lehet, hogy sokszor számolt az első cseppeket, hogy cseppegnek át a tetőn. És arra gondolt, jaj, csak egyszer lennék király, biztosan kijavítnám a templomot. És ha ott élt, akkor látta mindig a romlást. Hogy van az, hogy ott élünk, és mégse látjuk a romlást? Más kintről jobban látja. És ennek a fiatal embernek az úr megnyitotta a szemét, hogy lássa, hogy hol a baj. Mert az első dolga az volt, hogy kiadja a parancsot, hogy tessék megjavítani a templomot. Mert látta, hogy ez így nem jól van. Az elmúlt héten olvastam egy elmélkedést Spurgeontől a rejtett bűnökről, vagy a titkos bűnökről. Olyan rejtett bűnök vannak, sokszor úgy imádkozunk, Uram, szabadíts meg a bűneimtől is, a rejtett bűneimtől is, amikről még nem is tudok, hogy mik vannak bennem. És ezt úgy magyarázza, hogy azok a rejtett bűnök az életünkben, amelyekre még Isten világossága nem tudott rávilágítani. Mert még homály van csak a szívünkbe. Ha engednénk, hogy több fény jöjjön be, jobban meglátszanának a többi bűnök is. És az ébredéskor mindig az történik, hogy a világosság hirtelen felgyul a szívünkben. És amit addig nem vettünk észre, akkor hamar meglátjuk azt. Így volt ez a király is, felismerte a romlást. És utána el is határozta, hogy mit fog tenni. De úgy látjuk, hogy ő kitartott a jó szándéka mellett. Eltelt 23 év. És 23 év után azt látja, hogy még most sincs kijavítva a templom. Hát ezt nem tudom elképzelni, hogy hogy történhetett, hogy minden más lefoglalta a királyi figyelmét, hogy 23 év után jött rá, hogy még most sincs megjavítva a templom. Aztán újabb rendeletet adott ki, hogy a papok hogyan gyűjtsék be a pénzt, és további segítségre volt szükség, és jött Jójada, és odaállította a perseit, végül aztán sikerült megoldani ezt a helyzetet, és a templomot helyreállították. Milyen szép az, hogy ez a király, aki 23 év után is ugyanolyan fontosnak látta a templom kijavítását, mint gyermekkorában. Vissza tudnánk emlékezni, hogy 23 évvel ezelőtt mi volt fontos a számomra? Vagy akkor, amikor megtértem? Nem tudom, hány év telt el azóta. 33 év? 40 év? Ugyanolyan fontos számomra ma is a lelki élet, mint akkor volt. Legyünk őszinték. És ez a király kitartott az ő szándéka mellett. És azt mondta, addig nem nyugszom, még ki nem vitelezem ezt, mert a templomot helyre kell állítani. Hát ez a király nagyon sok szép, jó dolgot valósított meg. De sajnos, hogy ahogyan a támasz alól a kiesett, már nem úgy folytatta. És a táborban, amikor Joás királyról beszéltünk, tanítottunk, az volt a címe, az a király, akinek másodkézből vett hite volt. Nem eredeti igazi hite, másodkézből. Ő arra a hitre támaszkodott, amivel Jójada főpap rendelkezett. És addig, míg mellette volt ez a főpap, addig minden nagyon szépen ment. Addig mondhatjuk azt, hogy teljes szívvel azt akarta, amit a főpap akart. De mivel nem volt igazi az ő hite, csak egy másodkézből vett hit, amit megtanult a főpaptól, ott abban a családban, és az nem is volt rossz, az nagyon szép volt. De nem vált az övé. Nem lett az övé igazán soha. Ahogy elment ez a tanácsadó, ahogy az úr elszólította mellől ezt a támaszt, jöttek a többi tanácsadók. És úgy írja az ige, hogy lehajoltak előtte. Akkor látszik meg igazán, hogy milyen a hitünk, amikor egyedül maradunk. Mennyire igazi a mi hitünk. És én attól félek, hogy egyre többen vagyunk olyanok a baptista gyülekezetekben, akiknek nincs igazi hitünk. Csak másodkézből vett hitünk. A szüleinknek a hite, a lelki pásztorunknak a hite, vagy a karmesterünknek a hite, vagy a szomszédomnak a hite, de nincs igazi belső meggyőződésem. És ezért olyan hajlíthatóak vagyunk, amikor a támasz alólunk kibukik, megyünk vele együtt az árral. Hogy mi volt ennek a következménye, vagy miből látszott meg, hogy ilyen másodkézből vett hite volt ennek az embernek, az anyagi, politikai befolyás fontosabbá vált számára, mint Isten. Mikor jöttek ezek az új tanácsadók, alig várták, hogy meghaljon a főpap. Mert mindjárt jöttek, hogy az ő javaslataikkal előálljanak. Akkor felismerte, hogy ha most nemet mondok ezeknek az embereknek, akkor csorbulni fog az én politikai tekintélyem, vagy anyagi befolyásom. És ezt inkább választotta, mint hogy Isten mellett kitartson. És a következő dolog, amit már fel kellett volna ébredjen, hogy nem fogadta a figyelmeztetést. A Jóisten küldött egy figyelmeztetőt, akit emlékeztesse arra, hogy kedves király, emlékezz vissza gyermekkorodra, emlékezz vissza ifjúkorodra. Ez már nem jó ez az út, amint tovább mentél. Ez megint visz vissza a romlásra. Helyreállítottad ugyan a templomot, de vigyázz, mert nem jó úton jársz. És éppen az ő, mondjam úgy, játszó társa jött el hozzá. Jójad a főpapnak a fia, Zakariás, akivel együtt játszottak, együtt nőttek fel. És talán úgy jött hozzá, mint drága barátja, mint Dávid és Jonatán, úgy jött hozzá, és bejött oda a trón elé, talán meghajtotta magát, bár nem kellett volna ezt elvárja tőle a király. És meleg szavakkal próbálta figyelmeztetni, vigyázz Jóás, nem jó ez az út, tér vissza az Úrhoz, nem jók ezek a tanácsok, amikre te hallgatsz, hogy újból visszahozod a Baál tiszteletét, állj meg! Mit tesz ez a király? Megöleti. Miért? Hogy jutott el idáig? Van olyan, hogy hívő a hívőre támad és megöli? Meggyőződésekért, vagy bizonyos dolgokért egymás a birokra mennek a hívők? Ugye nincs ilyen. És Jóás nem ismerte fel, hogy ez a figyelmeztetés az Úrtól jön. És az, aki neki talán sokszor a falatját osztotta meg vele, arra rátámadt és megölte őt, megölette. Hálátlan, hűtelen ember volt. Hálátlan azért, hogy megmentették az életét, hálátlan volt, pedig 6 éven át nevelték, bújtatták őt, és mondhatni azt, hogy királyi nevelést kapott, mert nem azért lett ő király, mert király volt az apukája. Hát tőle mit örökölt? Azért lett ő király, amit ott a főpap mellett kapott, és belerugott ebbe. Hányszor megtörténik az, és mennyire fáj az, amikor látjuk, hogy gyermekeink belerugnak abba, amit kaptak. És nem kell nekik az, vagy azok, akik a gyülekezetben nőnek fel, hirtelen szembefordulnak az Úr népével, szembe a gyülekezettel, Szomorú ez. Hűtelenek egymással szemben. Mi lett az ő eredménye? Nem került a királyi temetőbe. Jójada a főpap ott kapott helyet. Őt viszont nem temették oda. Három ember, háromféle befolyás. Az egyik, aki a gonoszságban befolyásolt két országot, és szinte mind a két országot csődbe vitte, néhány évvel, néhány száz évvel, mert ez a 850-810 között történt, még eltelt alig 250-300 év, mind a két ország rabságra ment. Egy ilyen ember befolyása miatt. Itt volt egy főpap, aki Istenhez ragaszkodott, és elindított egy reformot, egy megújulást a nép között. És itt volt ez a király, akinek csak egy olyan meggyőződése volt, még addig tartott, míg élt mellette az ő irányítója, vezetője. Milyen vagyok én? Milyen befolyásom van nekem? Most a reformáció napján tartsunk önvizsgálatot. Adja az Úr, hogy tudjon helyreállítani bennünket. És ha ő helyreállít, akkor fel tud használni eszközként abban, hogy mi is helyreállítsunk másokat. Mert ezt akarja az Úr. Amen.
Amen. Zárulj neked.
Istenünk, ma szeretnénk hálát adni a reformáció minden áldásáért. Köszönjük, hogy Bibliát kaptunk a kezünkbe. Köszönjük azokat az embereket, akik vállalták a kockázatot, hogy lefordítsák különböző nyelvekre a Bibliát. Köszönjük az egyházi élet megreformálását. Köszönjük, hogy szabadon hirdetve van az evangélium. És köszönjük, hogy azok az események lefektették az alapjait a világmissziónak, hogy most már a föld végső határáig is eljuthat az evangélium, úgy, ahogyan azt te mondtad, drága megváltónk, és ebből is tudjuk, hogy közel van a vég. Köszönjük Istenünk azt is, hogy ma hozzánk szólsz, mert úgy, ahogyan 2800 évvel ezelőtt szüksége volt a népnek arra, hogy megújítsa a szövetségét veled, hogy helyreálljon a templom, az igazi Isten tisztelet, de tudod, hogy nálunk is a mi életünkben is szükség van arra, hogy minden bibliai alapokra kerüljön, talán visszakerüljön oda. Ó Istenünk, légy kegyelmes mi hozzánk. Segíts, hogy ne csak szánkkal mondjuk azt, hogy hívők vagyunk, hanem az egész életünk erről prédikáljon. Legyen olyan a gyülekezeti életünk, ahol Te megjelenhetsz úgy, ahogy az előbb énekeltük. És legyen olyan közösség, ahol még sok bűnös ember megtalálja a szabadulás útját. Hisz voltak idők, amikor ez így volt közöttünk, add, hogy ez így legyen a jövőben is. Imádkozunk azért a családért. Te ismered, Uram, a Cégényi családot. Te tudod, hogy milyen nyomorúságban vannak ők. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk. Hajolj közel hozzájuk, és mentsd meg őket, lelküket, testüket, és abból a nyomorúságból, Uram, hadd tudjanak hozzád kiáltani a szabadítóhoz. Te tudod, hogy milyen sok család van még nyomorúságban, akik nem ismernek téged, és várják, hogy a hívő emberek megjelenjenek, és beszéljenek rólad az üdvösségről. Kérünk, könyörülj meg városunkon, könyörülj meg mi rajtunk is, hogy mindenütt, minden családban igazi oltár legyen, ahol a Bibliát olvassuk és éljük. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehettünk ma délután. Kérünk, tarts meg, és vezess a következő héten is, hogy meg tudjuk élni azt a drága hitet, amit nekünk is adtál. Az Úr Jézus nevét kérünk, hallgass meg. Amen.